ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Az elején az önkéntességgel foglalkoztunk, amikor az önkéntesség Romániában még nem volt olyan ismerős. Egy ilyen közös cél, vagy egy ilyen közös útvonal összefog, amikor együtt dolgozol, amikor együtt örülhetsz valaminek, ez az, ami összeköt. Soha nem szabad nagyon nagy elvárásokkal elindulni, hanem magáért, a vándorlásért, és akkor meglepő, hogy mire találunk az úton.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristelybea vagyok. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hosszú távú túraútvonalak. Legyen szó az El Camino-ról, a Mária útról, vagy éppen a Via Transilvánikáról. És függetlenül attól, hogy a teljesítmény a cél, az önmagunkra figyelés, ezek a túrák mindig óriási élményt nyújtanak a vándoroknak. A mai ezer egy ötletben a Via Transilvánikát megálmodó Tösuleasa Szociál Egyesület képviselőjével, Székely Annával beszélgetünk. A Via Transilvánica 1400 kilométeres túraútvonal a bukovinai Putná-Kolostortól a dunaparti Szörényvárig tart. Gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral járható be. Ajánlotta olvasóinak az amerikai Time magazin, a The Guardian, tavaly Európa Nostra közönségdíjat nyert. Kevesen tudják viszont, hogy a Via Transilvánica szinte teljes egészében önkéntes munkaként jött létre. Több mint 10 000 önkéntessel dolgoztak együtt a túraútvonal kialakításán. Hamarosan erről a közösségi munkáról is beszélgetünk Székely Annával. Mielőtt maga a Via Transilvánica útvonalról beszélgetnénk, szerintem nagyon fontos, hogy megismerjük a Tösuleasa Social Egyesületet, ami, hát nem tudom, hogy helyszínileg pontosan báránykői, vagy igen, besztercei egyesület.
Besztercén van a fő, mármint a fő cím, legelőször ott volt a címünk, de Báránykőn van a helyszín, ahol lakunk, és ahol abszolút minden aktivitás, Tösuleasának minden aktivitása folyik. És igen, már 25 évesek lettünk, 2000-ben, nagyon jól van, normálisan jövő évben leszünk 25 évesek, de Tösuleasa Szociál Szervezet egy szociális szervezet, egy non-profit, és 25 éve folynak az aktivitások, szociális, meg környezetvédelmi projekteket folytattunk, és folytatunk. Nagyon sok fát ültettünk, nem is tudom, több mint 2 millió fácskát, azt hiszem, minden évben kétszer. Nagyon sok önkéntessel dolgoztunk, több mint 100 000 önkéntessel eddig, és szociális aktivitásokat minden télen, minden karácsonykor. Tösuleasa Szociál Egyesület megváltoztatta az életemet nekem is, úgy nekem, mint több ezer más embernek és fiatalnak. Az elején az önkéntességgel foglalkoztunk, amikor az önkéntesség Romániában még nem volt olyan ismerős, és mindenki azt mondta, hogy ilyen kommunista, patrióta munkát végzünk, hogyha dolgoztál valamit anélkül, hogy meg legyél fizetve, ez nagyon furán volt látva. Persze, hogy a szüleink is, mindenki azt nézte. De az elnöke, Alin Usherio, Tösuleasa elnöke, ő vezette be valahogy az önkéntességet, újra bevezette Romániába, és az elején német fiatalokkal folytattunk aktivitásokat, akik valahogy megtanítottak arra, hogy mi az önkéntesség. És velük kezdtünk el legelőször fát ültetni ott, ahol mások vágták, lopták illegálisan. És évről évre mind több önkéntes jött fát ültetni, és mind több fácskát ültettünk. Vannak olyan faültetési akcióink, hogy több mint 1500 ember részt vesz, és egy nap alatt 10 hektárt ültetünk. Az nagyon sok. Wow. Olyan, mint a rockkoncerteken mindig jönnek az emberek, és nagyon szeretnek velünk fát ültetni, nagyon jó a hangulat. A végén szoktunk egy-egy kis koncertet is adni nekik. Tehát ez nagyjából a mesénk, és persze, hogy a Via Transilvánica projekt, ez a legnagyobb projektünk, amit valaha csináltunk. Ez a 20 évnek a koronája, mondhatjuk úgy, hogy 20 év alatt mindent, amit tanultunk ezekből az aktivitásokból, ezt megkapható a Via Transilvanica projektben.
Nagyon sok önkéntest említettél számban, akikkel együtt dolgoztatok, igen, és az egyik célkitűzése a Tösule, a Szász Szociál Egyesületnek az, hogy tulajdonképpen megtanítsa a környezetet arra, hogy részt vegyen a környezetnek a védelmében, az építésében, hát egyfajta közösségépítés ez, és hogy látod, hogyan lehet ezt megvalósítani? Inkább a fiatalabbakkal dolgoztok, lehet idősebbeket is, mondtad, hogy az elején németországi önkéntesek jöttek segíteni nektek.
Igen, éveken át úgy gondoltuk és úgy láttuk, hogyha a fiatalokon próbálunk változtatni, és őket tanítjuk meg, hogy mi az önkéntesség, és nekik mutatunk különböző önkéntes munkát, akkor a mentalitás meg fog változni, és más lesz. De rájöttünk, hogy nem számít, hogy kivel dolgozol. Csak meg kell legyen az a lehetőség mindenkinek, úgy fiataloknak, mint idősebbeknek is, gyerekeknek, vagy öregeknek, mindenkinek meg kell legyen a lehetőség egy ilyen közösségi munkát végezni, hogy érezze, hogy valamit visszaad a közösségnek, a természetnek. Egyszerűen akkor, amikor valami önkéntes munkát végzünk, más a megélése is, valahogy azt érezzük magunkról, hogy hasznosak vagyunk, hogy valamit visszaadunk az univerzumnak azért, amért annyi mindent kapunk. Igen, a Via Transilvanica megépítésében is több mint 10 000 önkéntessel dolgoztunk, és most újabban, tehát 2023-ban lett vége az építésnek, az 1400 kilométer megépítésének, és azóta is még körülbelül más 10 000 személlyel dolgozunk a fenntartásában és a újrajelzésében és a többi munkában, amit végzünk. Például vannak az út szülei, tehát örökbe lehet fogadni egy pár kilométert az útvonalból, úgy személyként, privát személyként, vagy szervezetek is vannak, akik örökbe fogadtak 1 kilométert, 5 kilométert, 15 kilométert, és akkor azt rendbe kell tartani, és egyszer, 1-2 hónapba meg kell járni, és takarítani rajta, és hogyha valami nincs rendben, akkor szólniuk kell nekünk, hogy például a jelzések ki vannak törve, vagy tönkre vannak menve, és akkor mi megtesszük azt, hogy megjavítják azt, ami el van romulva. És így tartjuk fenn az útvonalat. Nem olyan egyszerű, mert 1400 kilométer az sok, de ezeknek a személyeknek a segítségével lehetséges. 90%-a már az útvonalnak örökbe van fogadva, és nagyon örülünk, hogy így működik. És igen, ez az önkéntességnek az ereje, mondhatjuk úgy. És amint említetted ezelőtt, hogy kéz a kézben megy így a természettel, és mindig el szerettem azt mesélni, hogy bármilyen projektet folytattunk. Például volt egy olyan, hogy Mária Terézia maraton. Ez is a természetben történt, a hegyekben, ott a Kelemen havasokban, vagy a faültetési aktivitások, vagy egyszerűen bármilyen projektet, amit végeztünk, amit folytattunk, mindig az volt a célja, hogy valahogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen szép természetünk van, és hogy vigyázzunk rá. Mert minél többen látták a szép erdőinket, hogy milyen sok fa van körülöttünk, és milyen szép az erdő, és a többi, annál többen beszéltek erről. És hogyha minél többet vittük őket a természetbe, annál többen tudtak róla. És akkor ez volt egy ilyen, mondhatom, hogy a mi személyes protestünk ez volt, hogy minél több embernek meséljünk és mutassuk meg a csodálatos természetünket.
A bukovinai Putna Kolostortól a Dunaparti Szörényvárig lehet megtenni ezt az 1400 kilométeres útvonalat, és részleteiben építettétek ki, tehát hogy például kezdtétek a Beszterce környéki útvonalon, mert hogy ugye a ti otthonozók is ott van, és aztán így sorozatban épült ki a teljes útvonal. Viszont nagyon kíváncsi lennék arra az első pillanatra, pillanatra, amikor úgy döntöttetek ti az Egyesületnél, hogy ti ebbe a munkába belevágtok. Mert hogy ezek a hosszú távú útvonalak nem egy új keletű történet, tehát hogy gondoljunk akár az El Camino-ra, vagy ott van a Mária út, vagy pedig rengeteg más országban vannak hasonló utak. Viszont kíváncsi vagyok arra a pillanatra, amikor azt mondtátok, hogy ez egy óriási munka, nagyon sok embert kell összeszervezni hozzá, de mi ezt szeretnénk elkezdeni, és szeretnénk megvalósítani, hogy ez hogyan állt össze akkor a csillagzat.
Nem is tudom, hogyha így egyből, hogy mi elhatároztuk. Igazán én is, és Alin az elnök is megjártuk az El Caminót, és hazajövet azt mondtuk mindketten, hogy de a mi országunk sokkal szebb, és itt lehetséges, hogy mi is ezt csináljuk. És akkor kigondoltuk, hogy merre szeretnénk mi járkálni, és mit szeretnünk látni, és mi nem olyan turistikai, és hogy ezt szeretnünk másoknak is megmutatni, legalábbis a romániai embereknek. Tehát el sem tudod képzelni, hogy milyen kevesen ismerik a saját országjukat. Tehát ezért megpróbáltunk olyan helyeket kimutatni, amik nem ismertek egyszerűen, és olyan falvakat, amik már majdnem kihaltak, vagy vannak olyanok is, ahol nem él senki, vagy csak egyetlen család él, vagy... Tehát nagyon érdekes és szép helyeket próbáltunk kimutatni az országunkból, és igen, nekifogtunk, anélkül, hogy túl sokat gondolkozzunk. Nem tudtuk, hogy annyi személyre lesz szükség, persze. Tudtuk, hogy a hatóságokkal együtt kell dolgozzunk, mert másképp nem lehet semmit megépíteni nélkülük. És elkezdtük Veszterszen, a Szód megyében, mert ott jól ismertük a hatóságokat, és akkor megnéztük, hogy hogyan fog működni, és reméltük, hogy másvalahol is úgy fog működni. Persze, hogy egyes helyeken sokkal nehezebben, más helyeken sokkal jobban, de hát... És az elején azt gondoltuk, hogy 800 kilométeres lesz az útvonal. Persze, hogy a végén 1400 kilométer lett, tehát majdnem a duplája, csak azért, mert annyi szép hely van, annyi szép helyen akartunk átmenni, és mint csak minden évben, mint hosszabb és hosszabb lett az útvonal. És akkor rájöttünk, minél többet dolgoztunk rajta, rájöttünk, hogy igenis ez egy remek nagy munka, és szükségünk van minden önkéntesre, mindenkire, aki segíteni tud, és pénzileg is, meg fizikailag is.
7 történelmi néprajzi régiót köt össze a Via Transilvanica, Románia szerte, Bukovinától a Vaskapuig. Én a székelyföldi részen bicikliztem, egészen teljesen véletlenül, tehát elindultunk biciklivel, és egyszer csak megláttuk a narancssárga jelzést, és hát arra még szeretnénk, ott egészen szép a táj, és elkezdtük követni a jelzést, elég hosszan követtük a Via Transilvanicának a jelzését, és kilométerenként vannak kőoszlopok, és azon kívül más kisebb oszlopok is vannak a kilométerkövek között, tehát nagyon szépen kijelölt útvonalról van szó. Hogyan zajlott ez a munka, hogy akkor először végigjártátok, meghatároztátok az útvonalat, más meglévő útvonalakat használtatok újra, hogyan zajlott ez a munka?
Igen, megpróbáltuk olyan helyeken, ahol már létezett, mint például a Mária út, ami több mint 60 kilométeren át együtt megy a Via Transilvanicával. Nem akartunk mi másat kitalálni, vagy a természetet rombolni emiatt, és olyan helyeket választottunk, legelőször persze, hogy kijeleztük, kinéztük saját magunknak, utána a hatóságokkal nem akartunk privát helyeken átmenni, tehát a hatóságokkal megnéztük, hogy hol mehet a mi útvonalunk, és utána ezeket a kilométerköveket, ezek voltak az utolsók, amit felállítottunk, mert a legnehezebbek. 230 vagy 270 kilós egy ilyen kilométerkő, és igen, ez az egyik jellegzetessége a Via Transilvanicának, hogy ezek a szépen kiformált, kidolgozott kilométerkövek minden kilométerben megtalálhatók. Mindig egy-egy tábornak a segítségével szoktuk ezeket a köveket szépen kidíszíteni, és a művészek azok mindig éppen ma megy el mindenki tőlünk, mert az egész nyáron ott dolgozták ezeket a kilométerköveket, és nagyon szereti mindenki nézni őket, és megtalálni minden kilométerben új művészeti munkát látni, és azt szeretjük mondani, hogy ez a világ leghosszabb szobor kiállítása, mert 1400 darab van belőle, és különbözőek mindegyik. Persze, hogy ezek az utolsók, visszajöve a kérdésedre, legelőször kinézzük, meghatározzuk az útvonalat, utána a hatóságokkal, és utána mennek a kollégáim, a fiúk, és megpróbálják kijelezni. Utána meg én megyek a lányaimmal, a kolléganőimmel, és dokumentáljuk az utat, az útvonalat az úti kalauznak, és utána a legutolsóak ezek a kilométerkövek, mert nehéz munka mindegyiket beépíteni. Körülbelül így zajlott le most eddig. De meglepetésként jövőbe lesz még egy szakasza, egy 200 kilométeres szakasza, és reméljük, hogy a jövendő 10 évben nőni fog, és fejlődni fog a Via Transilvanica.
És merre, hogyha ezt el lehet már árulni, merre fele halad tovább?
Brassó megye lesz a következő, a többit még nem tudom elmondani, még nem határoztuk meg, de hát reméljük, hogy nagyjából, ki tudja, 15 év múlva lehet, hogy az egész ország be lesz valahogy, lehetséges lesz bejárni az egész országot.
Azt alá tudom írni, hogy amikor azon a kis részen bicikliztünk, hát szinte minden kilométernél egyfajta egy ilyen felfedezés volt, hogy na lássuk, hogy milyen lesz a következő kilométerkő, éppen mit jelöl, hogyan gyűjtöttétek össze a művészeket ehhez, mert hogy vannak kevésbé kidolgozott kilométerkövek, de vannak olyanok, amely tényleg arra ösztönöz, hogy akkor leüljél mellé, és egy kicsit elgondolkodj rajta, hogy mit is látsz, az hogyan reprezentálja a környezetet, mert hogy ez is fontos volt, hogy az adott régiónak akár néprajzi sajátosságait is valamilyen módon visszatükrözze.
A művészek az elején egyetemisták voltak, és ezért látszik, hogy az egyes kövek nincsenek annyira kidolgozva, mert az elején nekik is ez elég új dolog volt, és nehezen tudtak a kőben dolgozni. Utána meg évről évre, mint kreatívabbak lettek, és sokkal jobban, sokkal mélyebben mentek bele a kőbe. És igen, ezt úgy volt az elején, hogy megpróbáltuk minden régiónak a jellemző dolgait felhasználni, de ez utána, hogyha nem építettük valahogy földrajzi szempontból az útvonalat, nem építettük ki, hanem ott, ahol kaptunk segítséget, és ott, ahol például hatóságokkal könnyebben dolgoztunk, mindig oda szoktunk menni. És akkor elég nehéz volt a művészeknek úgy dolgozni, hogy éppen oda aztán el is vihessük a köveket, és akkor néha megtörtént, hogy találjon, például a magyar motivumok legyenek a székelyföldi zónába, vagy van, amikor csak egyszerűen a művésznek a kreativitása látható rajtuk. Mm-hmm.
Hát itt szó van a bánságról, Székelyföldről, a Szászvidékről, szörénységről, és így egészen sorban nagyon sok régióról, és az az igazság, hogyha így végig gondolom, hát mindeniknek megvan a sajátossága, és mindenhol egy picit más emberek élnek, és függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek, lehet magyarul beszél itt is és ott is, és egy kicsit más kultúrához tartozik. Mi volt a helyieknek a reakciója? Hogyan lehetett őket bevonni? Mert hogy a Via Transilvanicának egy kitűzött célja az is, hogy például a faluturizmust népszerűsítse. És természetesen az, hogy ezeket a régiókat a rajta végig haladó megismerje.
Igen, az elején attól függ, hogy milyen zónáról beszélünk, például Bukovinában eléggé normális az, hogy hétvégeken nagyon sok turista legyen. Persze, hogy mennek és a kolostorokat nézik meg, de a lényeg az, hogy csak a hétvégen történik ez. Amikor Via Transilvanicát építettük Bukovinában is, nagyon örültek az emberek, ott már meg voltak szokva a turizmussal, és nagyon örültek, hogy akkor lehet, hogy hétközben is lesznek turistáik. Úgy is volt, úgy is van. A többi helyiségeken eléggé nehéz volt. Az elején, amikor mi mentünk, vagy a kollégáim mentek kielezni az utat, ahányszor járkáltunk arra, is dolgoztunk az útvonal megépítésén, annyiszor beszéltünk a helyiekkel, és magyaráztuk nekik, hogy mi is ez, és hogy majd jót fog tenni nekik, mert hogyha kinyitnak egy, nem tudom, egy vendéglőszerű helyet, vagy az első szobát kiadják, és megengedik, hogy ott valaki aludjon, és akkor egy ételt is adnak, akkor lehet pénz is jön ebből, és így lassan-lassan megértették, De nem hitték el addig, ameddig nem látták az első turistákat, az első vándorlókat, és amikor meglátták, hogy valóban valaki jár azon az úton, persze voltak olyan kérdések is, hogy de mit csináltok ti itt? Hát járjuk az utat, hogy járunk az úton. Hát minek jártok? Nincs dolgotok otthon, hogy minek járjátok ti az úton? Nektek nincs családotok otthon, nincs gyereket? És ilyen érdekes volt, hogy nem tudták megérteni, és nem tudták megérteni, hogy miért is valaki jár, csak egyszerűen jár, hogyha nincs valami dolga, valami elrendezni valója. És lassan megszokták. Amúgy sokan nyitottak ilyen panziókat is. Most ezt nem tudom, hogy magyarra hogy fordítják, hogy Punkt Gastronomic Lokál. Ilyen nagyon sok nyílt a Via Transilvanica miatt. És van olyan, hogy olyan helyeken egyszerűen 2-3 féle étel közül választhatsz, és olcsón helyi dolgokkal megfőzve nagyon-nagyon finom ételeket próbálhatsz. És valóban úgy van, hogy egyik hétről a másikra változik az akcentus, változnak az emberek, változik földrajzilag, még a rágoskák is megváltoznak, és változik az étel, változik az ital, tehát Székelyföldön ott a pálinka, a nagyon finom magyaros ételek, Bukovinában ott van az áfonya, likőr, meg a bukovinai ételek. Nagyon érdekes ez, hogy egyik hétről a másikra mindezek változnak, és a Szászföldön például ott is vannak ilyen tipikus ételek és tipikus akcentusok, meg a, mondhatom azt is, hogy a templomok változnak, a putnai kolostoroktól a székelyderzsi templomokig. Igen, nagyon érdekes, hogy ennyi mindent bele tudtunk kapcsolni az útvonalunkban, és hogyha valakinek ideje van 2 hónapig otthonról elmenni és megjárni ezt az utat, körülbelül ennyibe kerül, hogy megjárad az egész utat, 61 napba, akkor meg lehet élni ezeket a dolgokat. Igen. És a változatosságot.
Azt hiszem, van egy blogja is a Via Transilvanicának, és azt hiszem, hogy ezen a blogon olvastam egy bukaresti lánynak a történetét, aki végigjárta a teljes Via Transilvanicának az útvonalát, és hát nagyon különleges élményeket osztott meg, egyrészt a saját belső utazásából is, de ami különleges volt számomra az az, hogy ez az útvonal azon kívül, hogy turisztikailag is népszerű régiókon vezet át, átvisz olyan településeken, olyan helyszíneken, régiókon, ahová nagyon kevesen jutnak el, vagy ami úgymond az Isten háta mögötti település. És milyen ez az élmény megismerni Romániának azokat az embereit, azokat a településeit, akik egy kicsit így el vannak zárva a nagyvilágtól. Mert hogy persze, hogyha a Szászföldet vagy Székelyföldet nézzük, akkor lehet, hogy ez nem pont így igaz, de hogyha Bukovinának elhagyott kis juhász falvait nézzük, akkor lehet egy olyan Romániát ismerünk meg, amivel kevesen foglalkozunk.
Igaz, ez viszont érdekes ezeket megélni, és érdekes ezeket a helyeket megtalálni, és valahogy kinyitni másoknak is, de ugyanakkor nem csak ezeket a pozitív élményeket élhetjük meg, vannak negatív részei is az útvonalnak, és vannak olyan helyek, amik, nem tudom, tele vannak szeméttel, vagy kivágták az összes fát. De mi éppen ezt akartuk, hogy mindenki meg kell ismerje az országunknak a jó felét is, és a negatív felét is.
A teljességét.
A teljességét. Az, hogy ne hazudozzunk, hogy Románia csak Erdély, vagy csak Székelyföld, vagy csak a Szász része, ahol tudjuk, hogy nagyon sok turista van minden hétvégen, drága is eléggé az étel és a szállás is. Ezt is meg lehet érezni, hogy amikor olyan helyeken megyünk át, ahol a turizmus már nagy, és már nagy a forgalom, akkor ott drágábbak is a dolgok és a szállás. Igen, de mindezeket nem lehet eldugni, ezeket a dolgokat. Ezeket meg kell ismerni, és meg kell nézni, hogy ugyebár kell legyen egy egyensúly. És hogyha megismerjük az országunknak a negatív felét is, megtanuljuk megszeretni És akkor, amikor megismersz valamit, és nem tudsz megszeretni valamit, hogyha nem ismered meg, és akkor így lehet megismerni a legjobban, hogyha végigjárod, vagy végig biciklized, vagy lóháton is. Ezt élvezzük mondani, hogy a Transzilvániát meg lehet járni, meg biciklivel is lehet rajta, vagy lóháton. Amúgy most került ki a biciklis úti kalauz is a bicikliseknek, és lesz egy lovagló úti kalauz is. Erre még egy kis időt rá kell szánjak, mert meg kell találjam azokat a személyeket, akik lóháton megjárják az egészet, és akkor megírjuk azt is.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk!
A Via Transilvanica túraútvonalat megálmodó Tösule Assas szociálügyvezetője Székely Anna. Egy egész kis csomaggal készültök azok számára, akik szeretnék végigjárni a Via Transilvanica, akár 1400 kilométerét egészben, GPS koordinátákat, úti kalauzokat, leírásokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell készülni, hogyan lehet felkészülni egy ilyen 1400 kilométeres útra.
Hát kezdőként minden esetre el kell olvasni az úti kalauzt. Ezt mindenkinek mondom, nem csak azért, mert én írtam, hanem azért, mert megtalálsz benne abszolút minden szükséges információt, amire szükséged van elindulni. Még azt is, hogy hogyan csomagold össze a hátizsákodat, milyen féle cipőt vegyél, hogyan viselkedjünk például a juhászkutyákkal, vagy hogyan vigyázzunk a medvére, hogy ne találkozzunk vele, stb. Abszolút mindenféle ilyen információt megtaláljuk az úti kalauzban. Legelőször arra van szükség, hogy elhatározd magad, hogy valóban meg szeretnéd próbálni a Via Transilvanicát. És olyan nincs, hogy nem tudok járkálni 20 kilométert egy nap, vagy több mint 20 kilométert, az túl sok nekem, vagy túl nehéz vagyok, vagy túl nehéz nekem ez a... Nincs olyan kifogás senkinek, mert voltak olyan személyek is, akik életükben nem jártak, nem mentek a hegyekbe, vagy nem vándoroltak, és Via Transilvanicával kezdték, és az úti kalauzomat, mint a Bibliát vitték magukkal, és olvastak mindent, és amikor eljutottak hozzánk a Tösule Assas Szociálhoz, sírva mesélték, hogy ez az egyik legjobb élmény az életükből. Valami 60 plusz éves házaspár, akik otthon, mikor elmentek otthonról, megjártak a Bukovina részt, otthon a PIN kódot a kártyájukról, meg mindent ott hagyták a gyerekeknek, hogyha véletlenül történik valami bajuk, akkor. Tehát ilyen személyekről is beszélünk, akik életükben nem volt részük ilyen élményre, és azok is meg tudták járni. Meg gyerekekről is, 12 éves kislány, aki 230 kilométert járt meg az apukájával. Bárki mehet a Via Transilvanicán. Nem kell egy különleges felkészültség hozzá.
Mennyire tudjátok követni azt, hogy kik vesznek részt? Mert hogy nem kötelező ugye bejelentkezni, hogy akkor valaki épp részt vesz a Via Transilvanicán, mert hogy bárkinek szabad kirándulnia, illetve túráznia az országunkban. Viszont ti mennyire tudjátok követni azt, hogy kik vannak éppen úton, esetleg, hogyha nehézségeik vannak, akkor fordulhatnak-e hozzájuk? Ez hogyan működik?
Mi is szállásolunk, és azok, akik a bukovinai részt megteszik, akkor eljönnek Tösule Assas Szociálig is, ami Báránykönyv van. Így is tudhatjuk, hogy kik és mennyit mennek, és hogy honnan jönnek, és hogy milyen országból jönnek, de a többi visszajelzéseket a szállásoktól kapjuk. Nagyon jó kapcsolatunk van a szállásokkal, és hogyha valami problémák vannak, az úti kalauzba is be van írva, hogy milyen útvonal résznek ki a szülője. Tehát vannak felelősök az útvonalnak a különböző részein, és akkor azokkal a személyekkel lehet beszélni, hogyha bármi történik, bármi probléma van. De így nagyjából még nincs egy meghatározott számlálási lehetőségünk, hanem a szállásoktól kapunk visszajelzéseket. De ebben az évben már körülbelül 7000-en voltak a Via Transilvanicán. Persze különböző részeken, az útvonalnak különböző részein, és van, amikor nehéz megszámolni, mert egyszerre különböző az 1400 kilométeren sokan szoktak lenni.
Becsatlakoztam a Via Transilvanica Facebook csoportba, ami tulajdonképpen a közösség által működtetett csoport, tehát hogy itt osztják meg a tapasztalataikat azok, akik éppen az útvonalat járják, vagy felhívják a figyelmet, hogy ezen az útvonalon épp széldöntés van, ott ki kell kerülni. Itt láttam egy medvét, ezt az útvonalat ma kerüljétek el, tehát hogy egy ilyen élő csoportról van szó, és nagyon sok a külföldi is, aki például bejegyzi, hogy szeretne részt venni a Via Transilvanicán, hogy jut el a Jászvásári repülőtérről Putnáig. Mennyire vált népszerűvé az elmúlt időszakban akár a külföldiek számára?
Nagyon, nagyon népszerű lett Via Transilvanica legelőször is az Europa Nostra díj miatt, amit 2023-ban nyertünk meg, és annak köszönhetően is, de azelőtt is voltak már külföldi vándorlók a Via Transilvanicán. Ebben az évben is éppen erre gondoltam, hogy az este is, mielőtt eljöttem volna Kolozsvárra, 3 országból voltak nálunk elszállásolva. Azt hiszem, hogy ausztráliai, egy kanadai is, már nem tudom pontosan, de nagyon sokan jönnek, és az az érdekes ebben, hogy az, aki olyan messziről jön, az megjárja az egészet. Tehát nem csak egy hétvégre, vagy nem csak egy hétre, hanem az biztos az, hogy elejétől végig megjárja az útvonalat, és ez egy nagyon jó dolog. Ugyanúgy most nemrég jelentünk meg a Time magazinban is, és a Times Square-ben jelent meg egy nagy Via Transilvanicás jelzés, egy ilyen logó New Yorkban, és ugyanúgy megjelent a BBC Travel-ben Via Transilvanicáról szóló cikk, ami úgy volt megírva, hogy a személy jött és bejárt egy hetet, azt hiszem, különböző részeket a Via Transilvanicából, és az utána írt róla a BBC Travel-ben. És még az egy utolsó, a The Guardian, igen, a legutolsó hosszú cikk a Via Transilvanicáról külföldön. Persze, hogy ezek nagyon fontos dolog az, hogy minél többen halljanak az útvonalról, és jöjjenek el Romániába. Na most megpróbálunk minden országban valahogy jelen lenni, és bemutatókat tartani Via Transilvanicáról. Kivált az ottan élő románoknak most ez következik.
Rátérünk majd arra is, hogy hogyan ismerjük meg a saját környezetünket, viszont előtte még kíváncsi lennék arra, hogy mi a külföldiek visszajelzése, mert hogy ha egy erdélyi vagy romániai elindul túrázni Romániában, akkor tudja, vagy nagyjából tudja, hogy mire számíthat, tudja, hogy mi jelenleg a medvehelyzet a különböző útvonalakon, hogyha bizonyos útszéli étterembe vagy bárhova betér, akkor milyen körülményekre számíthat. Viszont mi a külföldieknek a visszajelzése, hogyan viszonyulnak a romániai túrázáshoz?
Szerintem az elvárások nem túl nagyok, mert az ilyen hosszú távú útvonalak általában elég vad részeken, az országoknak a vad részein vannak. De azt gondolom, hogy az úti kalauzból sok minden ilyen dolog megérthető. És az úti kalauz 5 nyelvre van fordítva, vagyis 5 nyelven megtalálható a weboldalunkon, és azt legelőször elolvassák, és úgy jönnek el. Tehát tudják körülbelül, hogy mi vár rájuk. De nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig. Legtöbben nem jártak soha Romániában például. Nem is tudták, hogy hol van ez Európában, hogy hol van a Románia. És nagyon szeretik. 100%-osan pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük.
Nem voltam, mármint hogy ilyen turisztikai helyeken voltam külföldön, de úgy igazán túrázni, akár gyalogos, akár biciklis túrán nem voltam külföldön, viszont a hazai tájaink minden egyes alkalommal lenyűgöznek, és olyanról viszont tudok, aki csekként, osztrákként, németként Romániában szerette leginkább túrázni. Pontosan a természetnek az érintetlensége, a sokszor kiépítetlensége miatt. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon népszerű lehet a Via Transilvanica. Itt már arról többször beszéltünk, hogy több különböző régión vezet ez az útvonal át, arról is, hogy néprajzilag változik, etnikailag változik, viszont ti összefogjátok akár azon a szülőségen keresztül is ezeket a régiókat, hogyan lehet együttműködni és összefogni a Szászt, a Székelyt, a Bukovinai és a Szörénységi románt, a több különböző típusú embert?
Hát Via Transzilvániával, igen. Csak is így lehet összefogni őket. Persze, hogy az elején gondoltunk erre, hogy na milyen lesz, hogy most átmegyünk a Székelységen is, és a Bánáti részén is, és a többi, és majd amikor össze kell találkozzanak az emberek, vagy a hatóságok, akkor úgy milyen lesz. Jól sikerült eddig. Senki nem kapott össze. Érdekes, nem tudom, hogy mondjam, hogy egy ilyen közös cél, vagy egy ilyen közös útvonal, mondjam úgy, összefog. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy akkor, amikor valamit építeni szeretnünk, és többen beleegyeznek, és többen látják, hogy a cél az nagyon-nagyon pozitív, és jó lesz nekik is, akkor az emberek összefognak. Szerintem ez a lényege ennek az összekötésnek. Amikor együtt dolgozol, amikor együtt örülhetsz valaminek, akkor ez az, ami összeköt.
Mik a romániai túrázóknak a visszajelzései? Mennyire egy teljesítménytúra megcsinálni a Via Transzilvánikát? Mennyire egy belső utazás? A Mária út az például egy vallási útvonal, és azt sem mindenki vallásosként teszi meg, de hogy ez célzottan egy vallási útvonal. Az El Caminónak is lehet egy spirituális jellege. Hogy látod a Via Transzilvánikán való részvétel? Mennyire lehet akár spirituális?
Hát ez persze, hogy mindenkitől függ. Az El Camino az is vallásos, ugyanis úgy indult ezelőtt, mit tudom, 2000 évvel ezelőtt, vagy Szent Jakab, amikor megjárta az utat, de azt mondtuk, hogy ezt mindenki kiválaszthatja magának. És hogyha vallásos szempontból szeretné megtenni a Via Transzilvánikát, akkor ez lehetséges. Amint mondtam, hogy a templomok is változnak, a Putnai Kolostorból például van, aki legelőször elmegy a misére, és utána indul el az útvonalra. Ez mindenkitől függ, hogy mit szeretnék az úton találni, saját magamat, vagy Istent, vagy szerintem, hogyha valaki vándorol, és kivált egyedül, akkor mindig magába fog fordulni, és mindig fel fog fedezni ilyen belső dolgokat. Amikor csoportosan is, ezt bevallom, hogy a második héten már nincs nagyon miről beszélni, és akkor ugyanúgy magamba fordultam az El Caminón is, és itthon is, a Via Transzilvánikán is úgy volt, hogy már nem volt mit beszéljünk a lányokkal, és akkor persze, hogy magadba fordulva felfedezel egy csomó mindent. Ez mindenkinek a saját természetétől függ, hogy mit szeretne találni azon az úton. Soha nem szabad nagyon nagy elvárásokkal elindulni, hanem magáért, a vándorlásért, és akkor meglepő, hogy mire találunk az úton.
Hát mondtad az úti kalauz miatt is, hogy te azért végigjártad a Via Transzilvánikát, hogyha nem is teljes egészében hosszan. Lehet-e, szabad-e ilyet kérdezni, hogy melyik a kedvenc útvonalad?
Az egészet megjártam, csak nem egyszerre, hanem részenként. Jaj, nem mondhatom, hogy melyik a kedvencem, mert sok rész van, amit nagyon-nagyon szeretek, és van, amikor egyet mondok, van, amikor a másikat mondom, de érdemes mindegyiket felfedezni, és mindenki válasza ki saját maga a kedvenc részét. Nem akarok valahogy egy rossz befolyás lenni, csak azért, hogy a többi szép része ne haragudja meg, hogy az egyiket kiválasztom közülük. De mindegyiknek megvan a sajátossága, és nem tudnák választani.
És akkor reméljük, hogy ezután még más útvonalakkal is bővül majd a Via Transzilvánika. A Törzsüléasza Szociál Egyesületnek a munkásságától indítottuk a beszélgetésünket, és ide is térnék vissza, hogyan lehet egy ekkora munka mellett, mint amit a Via Transzilvánika ad, foglalkozni az Egyesületnek is a mindennapjaival, mert hogy továbbra sem állnak le a foglalkozásaitok, van például erdei iskola, van a hegyen való túrázás művészetének, a felnőtteknek szóló oktatása is, ezek mind a programjaitok között szerepel.
Hát ezek volt programok. Épp ez a kettő, amit felsoroltál, nem létezik már, de valóban vannak más aktivitásaink, amik tovább folynak, és amit valóban ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ezzel foglalkoztunk mi is az utóbbi időben, hogy újra felfedezzük az egyesületünk projektjeit, és folytassuk őket, mert Via Transzilvánika elrabolt abszolút minden időnket és energiánkat. De most, hogyha befejeztük, vissza tudunk fordulni a faültetési akciókra például. Persze vannak olyan dolgok, amik évente megtörténnek is, amikről nem beszélünk túl sokat, lehet, hogy nem eleget, de persze, hogy Via Transzilvánika nagyon nagy és fontos része az egyesületünknek, ezért megpróbálunk olyan dolgokat csinálni, amit, hogyha arra koncentrálunk, akkor jól megtesszük, és többfélét, és több szinten, és akkor egyik se nem tökéletes. De így azt szeretném mondani, hogy például van a karácsonyi akciónk, az minden évben megtörténik, most újabban a Via Transzilvánikán is, van a faültetési akciónk, az is minden évben meg szokott történni tavasszal és ősszel, akkor szoktunk fát ültetni, és például ilyen táborok gyerekekkel nálunk fent szoktak lenni, fiatalokkal inkább minden évben, minden nyáron, és különböző más ilyen kisebb aktivitások, amiket folytatunk évente.
Hát azt hiszem, hogy egy romániai útvonalról, a Via Transzilvánikáról szóló beszélgetés után csak úgy tudok elköszönni, hogy jó utat, és köszönjük nagyon szépen Székely Annának, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm nagyon szépen.
Bár lassan borongósra vált az időjárás Erdély szerte, a Via Transzilvánika egész évben élményt nyújt, függetlenül attól, hogy milyen céllal vágunk neki. Csak fontos a felkészülés, ebben segít a Tösulesa Social által elérhetővé tett rengeteg segédanyag. Köszönöm figyelmüket, Pék Kristály Bea vagyok, és jó utat kívánok!